Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Visszatért a Földre három társával Kapu Tibor magyar kutató űrhajós.
5 minutes until predicted calm blackout. We'll see you on the other side at 0925 Zulu.
Miután 26.000 km/órás sebességgel keringett a Föld körül, magyar idő szerint 4:12 körül lépett be a Föld légkörébe az Axiom 4 küldetés Dragon űrkapszulája, amely 4 fős legénységével, köztük Kapu Tibor kutató űrhajóssal 18 napot töltött a nemzetközi űrállomáson.
SpaceX Dragon, we have you loud and clear.
Dragon, we have you the same. Expect automated shoot deployment.
Dragon copies. Automated shoot deploy.
Az űrkapszula 11 óra 28 perckor kinyitotta az ejtőernyőit, és 11 óra 32 perckor sikeresen landolt a csendes óceánban, az erre kijelölt leszállási zónában, Kalifornia partjainál.
SpaceX Dragon splashdown. We are in stable one.
SpaceX copies splashdown and stable one. On behalf of SpaceX, welcome home.
A helyi idő szerint hajnali sötétben a vízen úszó kapszulát a landolás után motorcsónakokkal közelítették meg, és egy erre kialakított úszó platformra helyezték, ahol aztán felnyitották a landolóegységet. Kapu Tibor végül nagyjából egy órával a landolás után utolsóként hagyta el saját lábán segítséggel a kapszulát.
Sigma, a holnap világa.
Várhatóan nagyjából 2 hét múlva érkezhet Magyarországra Kapu Tibor, akinek űrrepülése fontos motiváció lehet a fiatalok számára, mondta el Sárneszki Krisztián csillagász, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat csillagászati és földtudományi kutatóközpont munkatársa.
Amennyit láttunk belőle, ez egy tökéletes landolás volt. Ugye talán ezt a legjobban az mutatja, hogy amikor csobbantak a vízbe, illetve hát közvetlen előtte, ugye gyakorlatilag a tengeren lebegő hajókon reflektor távolságra volt, tehát meg tudták világítani reflektorokkal, tehát itt pár kilométeren belül érkeztek meg. Igaz, hogy több leszállási pont is volt annak függvényében, hogy sikerül a lassítás, de végül is a tervezethez egészen közel, és azért lássuk, hogy ez mennyire fantasztikus, mert hogy micsoda sebességről, meg hogy lassultak több 10 percen keresztül, meg földi légkörre, hát itt milyen fantasztikus számítások, meg mérnöki munka van abban, hogy egy 20-szoros hangsebességről, egy légköri fékezéssel gyakorlatilag néhány kilométer pontosan érnek vissza.
A kapszulát egy hajóra tették, most amikor beszélünk, már az űrhajósok elhagyták ezt a bizonyos kapszulát, mi történik most velük?
Látjuk, ami talán a legmegkapóbb, vagy legfurcsább, hogy 21 nap után is nem olyan hosszú idő, mennyire bizonytalan volt a járásuk, gyakorlatilag támogatni kell őket, tehát hiába edzenek, hiába élték le az ezt megelőző évtizedeiket a Föld felszínén, gyakorlatilag 20 nap után némiképp újra kell tanulni a járást, tehát a súlytalanságban nagyon gyorsan megindul az izmoknak, meg értem a járóképességnek a leépülése, nyilván ezt vissza kell valamennyire építeni, de hát nem volt ez annyira hosszú utazás, tehát valószínűleg ez pár hétnél többet nem vesz igénybe, de mondjuk el tudjuk képzelni, amikor fél meg egy éves űrutazások vannak, vagy a jövőben, amikor hosszú mélyűr és esetleg marsutazásokat terveznek, hogy ez majd mekkora probléma lesz. Hát persze főként a kiszállásnál egy hosszabb űrutazás után nem is tudnak saját lábon kijönni az űrhajósok. Illetve hát látszott, hogy mennyire talán a legszélesebb mosolyt ezt mindenképpen Tibor engedte meg a 4 űrhajós közül. Szóval a következő hetek a visszaszokással fognak telni, illetve hát már megkezdődik nem is Tibor által, de a földi sok-sok kolléga által a kísérleteknek a értékelése, valamit azonnal kell, ugye itt főleg az élőanyaggal, fagyasztott anyaggal, illetve hát hosszabb távon itt hónapokig, de akár még évekig munka következik. Ugye ez csak úgymond a show-nak a fő része volt, de hát jön a sok-sok dolgos hétköznap még.
Ha jól tudom, akkor nem is tudtak minden kísérleti anyagot magukkal hozni, hiszen ugye a Dragon űrkapszula kapacitása véges, hanem lesz olyan, amit majd még egy teherűrhajóval hoznak utánuk a Földre.
Igen, hát ez több lépcsőben történik. Ugye eleve láttuk, hogy milyen sokan voltak, 11 ember, ez is milyen fantasztikus, ugye 3 különböző űrhajóval, plusz a föntlétük alatt is dokkolt egy orosz, egy szojúz, egy teherűrhajó, és majd mennek, igen, ennek a Dragon űrhajónak is van ez a személyzet, és meg van ez a teherváltozata, és igen, nyilván csak itt az apró kísérleteket, tényleg a muslincás kísérletet nyilván azok nem maradhattak fönt, eleve rövid életű élőlényekről van szó, de hát rengeteg kísérleti eredmény majd egy teherűrhajóval fog visszaérkezni, hát ezt ki kell várni.
A Hunor programnak tulajdonképpen ez volt a csúcspontja. Hogyan folytatódhat a magyar űrprogram?
Hát ezt most előre még nem látjuk. Ugye jó lenne, ugye pláne én nyilván csillagászként, téma iránt érdeklődőként jó lenne ezt folytatni. Ugye van egy kiképzett űrhajósunk is, például az ő repülése, az egy teljesen természetes folytatás lehet majd valamikor, hanem is rövid határidőn belül, de középtávon, ha más nem mondjunk, már csak azért, mert hogy a kiképzésében, a felkészítésében ölt idő és pénz is megtérjen a munka által, de hát olyan összegekről beszélünk, amelyek hát majd csak nagyon magasan fognak eldőlni, hogy hajlandó-e erre még az ország áldozni, vagy sem. De hát mindenképpen a űriparnak, ami egy nagyon-nagyon fontos ágazat, óriási lökést ad, és ez egy fontos lépés, mert ez egy nagyon nagy hozzáadott értékű iparágnak mondjuk, különösen egy ilyen pici, és az erőforrásokban relatíve szegény országnak, mint Magyarország.
Mikor érkezhet Magyarországra Kapu Tibor?
Én úgy tudom, hogy körülbelül 2 hét múlva fog Magyarországra érkezni. Most először is Kaliforniába érnek ugye partot a hajóval, átmennek Texasba, nyilván a családdal találkozik, és én úgy tudom, hogy augusztus elején várható az, hogy újra majd magyar földre lép, és aztán biztos, hogy egy rendkívül aktív időszak kezdődik az életében, mert tudja, hogy nagyon sokan kíváncsiak lesznek arra, hogy mit élt meg, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, különösen a fiatal generáció számára. Úgy reméljük, hogy egy óriási inspiráció az, hogy fizikával, mérnöki tudományokkal, csillagászattal elkezdjenek foglalkozni a fiatalok.
Szigma, a holnap világa.
Újabb 21 kutatócsoport alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programja keretében. Az MTA Lendület programja a kiválóságot, a kimagasló teljesítményt célozza meg, ezzel járulva hozzá a hazai fiatal kutatóbázis erősítéséhez. A program kiemelkedő fiatal tehetségek és kimagasló teljesítményű kutatók számára áttörő eredményeket ígérő kutatócsoportok létrehozásához biztosít forrást, mondta Hacsádi László, a Lendület zsűri elnöke.
Az MTA Lendület program egy olyan tudományos kutatási pályázat, amely eredendően azzal a céllal indult, hogy fiatalok, tehetséges fiatalok laboralapítását, laborindítását nagyobb összegű pályázattal megtámogassa. A kutatások elindításáért Pálinkás elnök úr volt a felelős, ő találta ki ezt a programot, és a program azóta is rendkívül sikeres. Tehát ez tulajdonképpen Magyar Tudományos Akadémiának egy önálló tudományfinanszírozási programja, amelyre külön elkerülített összeg és szabályrendszer van, tulajdonképpen párhuzamosan az összes tudomány finanszírozással az MTA saját programja.
Mennyire elégedettek az eddigi eredményekkel, illetve ugye a lendületprogramnak tulajdonképpen van egy folytatása is, tehát két részre is bonthatjuk akár.
Igen. Nemrégen készült felmérés arról, hogy mennyire sikeresek, mi történt ebben az elmúlt másfél évtizedben, és mire vitték a kutatók. És hát a legnagyobb megelégedésünkre úgy tűnik, hogy egy kezdeti induló támogatás az olyan pályára képes helyezni ezeket a fiatal kutatókat, aminek segítségével ők hosszú távon meg tudják alapozni egy sikeres működést. Ez abból látszik leginkább, hogy tulajdonképpen a legnagyobb jelentőségű európai egyéni tudományos pályázati program, a European Research Council, vagyis ERC, amely szerencsére azért magyarok is legyenek szép számmal. Ez tényleg azt jelenti, hogy az európai kutatók felső 1%-a, tehát egy nagyon-nagyon nehezen elnyerhető pályázat. Nos, a magyarországi nyertesek 50%-a lendületpályázatban részesült, ami egyértelműen azt mutatja, hogy olyan kutatási programot sikerült ezzel a kezdeti összeggel megalapozniuk, amellyel sikerrel léptek ki a nemzetközi színpadra, és sikerrel nyerték el ezt a nagy stílű és további órási lehetőségeket biztosító európai pályázati formát. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen egy sikeres program, aminek hát elsősorban nyilvánvaló a bíráló testület a lelke, aki ugye időt és fáradtságot nem kimélve a pályázatokat értékeli, és hát elvégzi szeretetes nehéz munkát, hogy kiválassza a legígéretesebb pályázókat. És utalta arra, hogy változtatás is történt a programban. Valóban néhány évvel később fölmerült, hogy mi történjen azokkal, akiknek lejár ez az 5 éves pályázati ciklus, hogyan folytassák tovább. Ezért bizonyos megfontolások mellett lehetővé tették azt, hogy megtartva az eredeti célokat és terveket, hogy fiatalok kutatás indítását támogatják. Elindítottak egy haladó pályázati formát, ahol már a kutatásaik későbbi szakaszában lévő pályázók is hasonló összegű támogatást nyerhetnek, mint a fiatalok, és így folytathatják kutatásaikat.
Mennyire volt népszerű az idei lendület pályázat?
Nagyjából standard pályázói létszám van, 130-150-en körül szoktak jelentkezni, és hát sajnos ugye ennek csak egy nagyon pici része, 16-18 kutatócsoport tud nyerni. Valójában nyilván kérdezhetnék, hogyha csak ennyi jó kutató van Magyarországon, mondjuk ez nagy szám, és így is kicsi az arány, de a pályázatnak elég szigorú belépő feltételei vannak. Tehát nem pályázhat akárki, csak olyan pályázó vehet részt, adhatja be a pályázatát, aki már korábbi más, nagyobb pályázatot sikerrel elnyert vagy pályázott, illetve valamelyik MTA pályázaton sikerrel szerepelt. Tehát van a pályázók között egy ilyen előszűrés, hát ugye ellenkező esetben ezt a 16-ot nem 130-ból, nem 1300-ból kéne kiválasztani, amelyik ugye praktikusan lehetetlen, de úgy tűnik, hogy ez a szűrőrendszer az eddigi másfél évtizedben megállta a helyét, és kezelhető mennyiségű pályázó van.
Most újabb 21 kutatócsoport alakulhat meg az Akadémia Lendület programjának keretében. Nyilván a teljesség igénye nélkül milyen kutatásokat kell itt elképzelnünk, amiket támogatnak?
Hát alapvetően ugye tradicionálisan három csoportba osztjuk ezeket a kutatókat, a társadalom és bölcsészettudományok, a élő, illetve az élettelen természettudományok. Esetleg hozok egy-egy példát ebből a háromból, és még lehet, hogy röviden megemlítek párat a többiek közül. A bölcsészettudományokban egy kutató rendkívül érdekes pályázattal nyert, ami azért egyedi, mert tulajdonképpen római vallástörténeti témába eddig a lendület pályázat nem adott nyertes pályázatot. Tehát ez az első alkalom, ami azt is mutatja, hogy tulajdonképpen a bíráló testület az nincsen befalazva vagy beállva egy állandó menetre, hanem hogyha valóban egy új és rendkívül érdekes pályázat érkezik, akkor nyitottak rá. A tematikája ennek a Szabó Csaba által fémjelzett kutatásnak a Mithras kultusz, a római Mithras kultusz, és az a különlegessége, hogy először próbál meg olyan értelemben interdisziplináris kutatást folytatni ebbe a témakörbe, a római Mithras kultusz ebben a régióban, amely magába foglal régészeti, irodalmi és archeológiai, a legkülönbözőbb tudományterületek összehangolását. És hát a Mithras kultusz ugye rendkívül központi szerepet játszott a késő római császárkorban, és hát sok vélekedés szerint ugye, amikor megtörténik a kereszténység kialakulása, akkor Nagy Konstantin azért bőségesen merít elemeket ebből a kultuszból is, mikor államvallásra teszi a kereszténységet, és utána pedig ugye komoly összetűzés van a hagyományos Mithras kultusz, illetve a kereszténység között, ami végülis ennek a kultusznak a betiltásához vezet. A lényeg az, hogy ezek miatt ez egy rendkívül izgalmas, forró téma, és a bölcsészettudományok közül ez kapott támogatást, természetesen 6-7 másikkal. A élettelen természettudományok között kiemelnék egy csillagászati témát. Ugye a világ lázban ég az újabb és újabb óriási teleszkópokkal elnyerhető információkkal kapcsolatban, amiket kilövünk az űrbe, letelepítünk különböző sivatagokba, ezek rádióteleszkópok vagy hagyományos teleszkópok. Kevesebb szó esik azonban, hogy ezek a rendszerek iszonyatos mennyiségű információt gyártanak, és ez egy külön tudomány, hogy ezeket a óriási mennyiségű adatokat, és aztán az ezekből készült szimulációkat hogyan kezeljük, és hogyan továbbítsuk. Csak hagyd mondjak egy példát, ugye az egyik legnagyobb csillagászati kezdeményezés jelenleg a Földön, az úgynevezett Square Kilometer Array, vagyis a négyzetkilométeres hálózat, ahol több ezer rádió antennát fognak letelepíteni a Földön két sivatagba, az egyik Dél-Afrikában, a másik pedig az ausztrál sivatag kellős közepén, mert ezek nagyon elektromosan csendes régiók. És hát nyilvánvaló megvannak az óriási logisztikai kihívása annak, hogy hogyan viszek a sivatagba ennyi ezer antennát, és ott hogyan szerelem össze, de ugyanakkor ezek a műszerek, amikor beindulnak, hát 2 petabyte per szekundummal fogják bontani az adatokat, és nyilvánvaló, ez nem maradhat ott a sivatagba, ezt el kell vinni a kutatóhoz, valamilyen számítógéphez, amelyet egy külön tudomány, egy művészet, hogy ezt hogyan lehet megtenni, hogyan lehet felhasználó baráttá tenni. És Szabó Róbertnek a csillagászati adatrobbanás kihívásai pályázata valószínűleg ezért nyerte el a bíráló testületnek a támogatását. A harmadik az élő természettudományok közül talán kiemelném Nusszer Zoltánnak a hipokampális memóriasejtek funkcionális és strukturális elemzése pályázatát. Ismert az, hogy az agy az elképesztő bonyolult rendszer, most kezdjük csak megérteni azt, hogy milyen rengeteg idegsejt típusból áll, és még ennél is gazdagabb, hogyha megnézzük azt, hogy ezek az idegsejtek miféle kapcsolatokat, szinapszisokat létesítenek egymással. Itt egy olyan molekuláris heterogenitást fedezett föl a Hurrenben kutató Nusszer Zoltán, amelyik feltehetően mind a alapkutatásban, mint az alkalmazott kutatásban rendkívül hasznos lesz, ha megismerjük. Tehát a idegsejtek különböző csoportjai a legkülönbözőbb erősségű és dinamikájú szinapszisokkal tudnak egymással beszélgetni, és ez alapvetően meghatározza, hogy ők hogy kommunikálnak egymással. Ezek mellett természetesen még számos nagyon fontos a direkt életben rögtön hasznosítható pályázatok is nyertek, tumorokkal, tumoráttételekkel foglalkozó pályázat, illetve például a mezőgazdaságban, hogy az új stresszorok hogyan hatnak a mezőgazdasági növények csirázására, mit tehetünk azért, hogy ezeknek a növények az ellenálló képességét fokozzuk, és legkülönbözőbb fizikai és matematikai pályázatok is nyertek, tehát a kép az rendkívül heterogén.
Önnek is volt van lendületkutató csoportja. Igen. Az ön számára mit jelent a lendület háttér?
Hát valójában, ugye, mint minden kutató számára, a tisztelt hallgató ugye általában szerencsére mindig csak a felfedezések sikereit hallja és annak örül. Ugye a kutató számára elsődleges feltétel, hogy működni tudjon, hogy a pályázati forrást megszerezze magának. És ennek révén tudja alkalmazni a kutatóit, ennek révén tudja felépíteni a csoportját, és megvalósítani egy kutatási programot. Hogyha ez a kutatási támogatás ugye jelentősebb, az valójában egy óriási megkönnyebbülés, egy óriási nyugalom, mert akkor tudja, hogy valamennyi ideig ebből a pályázatból képes finanszírozni az embereit, tehát valójában ugye az érdemi munkára koncentrálhat, és nem azon kell aggódnia, hogy van jövőre elmegye egy embere, és félbe marad a kutatás, újabb és újabb pályázatokat kell írni, hanem valójában egy kis lélegzetvételhez. Emellett természetesen rendkívül fontos az, hogy a lendületpályázók az egy közösség, és hát az megtiszteltetéshez tartozni, hiszen, mint említettem, illetve hát halani is lehetett, tehát ez egy 10-20%-os nyerési rátával dolgozó pályázat, tehát nagyon nehéz, nagyon nehéz megnyerni.
Sigma, a holnap világa.
Mind az 5 versenyző éremmel tért haza a 10. közép-európai csillagászati és asztrofizikai diákolimpiáról, mondta el a Hunren Magyar Kutatási Hálózat csillagászati és földtudományi kutatóközpont, valamint az Atletica Galactica projekt koordinátora. Kalapos Mihály Rózsahegyi Mártont kérdezte.
Minden ország a saját középiskolás diákjait csillagászatból versenyezteti, többen Európában, illetve a tengeren túlon is. Így tesz Magyarország is, ennek a hazai nemzeti versenye az Atletica Galactica, és akik ott a legjobban szerepeltek a jászberényi döntőn, azok közül 10 meghívtunk egy keretbe, akiket most folyamatosan felkészítünk. És a felkészítésnek része hosszú csillagászati hétvégék, elméleti gyakorlati feladatok, táboroztatás, ami éppen jelenleg zajlik, és a tábor előtt rendezték meg, már évek óta közösen szervezi Horvátország, Szlovénia és Magyarország, idén meghívott vendégekkel is Ausztriával és Szaúd-Arábiával közösen egy, hát mini olimpiának szoktuk magunk között hívni, ez egy közép-európai csillagászati és asztrofizikai olimpia, ahol elméleti és gyakorlati feladatokban is összemérik a tudásokat azok a középiskolás diákok, akik fizikából és csillagászatból nagyon jó szinten vannak, és ott ki is osztják a díjakat maguk között.
És hogyan szerepeltünk?
Rendkívül jól szerepeltünk, azt lehet mondani, hogy talán az egyik legjobb szereplésünk volt, ugyanis egy aranyérem mellett 2 ezüstérem és 2 bronzérem az, amit hazahoztunk, ugye 5 diákkal vettünk részt Averben, Szlovéniában, július 3 és 5 között, ez egy nagyon-nagyon jó eredménynek számít.
Mit lehet egyébként általánosságban elmondani erről a versenyről? Voltaképpen miben vetélkednek egymással?
Alapvetően fizikáról van szó, ugye a csillagászat az egy speciális területe a fizikának. Itt kifejezetten csillagászati elméleti feladatokat végeznek. Igen, megerőltető, tehát tényleg már-már sport teljesítménnyel felér, ugyanis az elméleti rész, az elméleti forduló az egy 5 órás forduló, tehát 5 órán keresztül oldottak meg feladatokat. Utána volt egy ebéd, és utána pedig délután egy adatelemzési feladat, aminek során 3,5 órán keresztül mérték össze a tudásokat a diákok. A 3,5 óra leteltével pedig pihentek egyet, és volt még egy észlelési forduló is, illetve a távcsöves és égbolt ismeretről kellett számot adniuk. Másnap pedig volt még egy csapatverseny, ilyenkor egy kicsit megkeverik a csapatokat. Ez nem számít bele általában már a pontozásba, de ilyenkor együtt szerepelnek különböző országok diákjai, és akkor ezzel nem csak a versenyen való összemérésük történik meg, hanem barátságokat is kötnek, és nemzetközi kapcsolatokra is szert tesznek. Az európai és a nemzetközi diákolimpiákon a jövő nagy tudósait vagy tehetségeit is láthatjuk már.
Azonos korosztálybeliek versenyeztek egymással, vagy pont, hogy nem?
Jellemzően, akik elkezdenek részt venni ezeken a versenyeken, a hazai válogatókon már a középiskola 10. osztályosai általában részt tudnak venni, és vannak, akik bekerülnek a döntőbe is, meg a keretbe, és az európai és nemzetközi versenyekre jellemzően a 11-esek, 12-esek kerülnek ki középiskolából, tehát azt látom, hogy a középiskolások mind együtt mérik össze a tudásukat, van néha egy-egy tehetségesebb, akik már 9-esként is részt tudnak venni a nemzetközi versenyeken. Akik itt most ilyen jól szerepeltek, jelenleg részt vesznek egy csillagászati felkészítő táborban, Jászberényben. Itt 8-9 napon keresztül folyamatosan trenírozzuk őket elméletből, adatelemzésből, planetáriumi gyakorlatból, távcsöves gyakorlatból, hogy aztán keretszűkítéssel 5 főre csökkentsük azt a legjobb eredményt elérteket, akik augusztus 11 és 21 között Indiában, Mumbai-ban vehetnek részt a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián, ahol 63 ország diákjaival mérik össze a tudásukat szerte a világból.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.